Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió arénájának vendége. Budapestnek van egy hosszú távú fejlesztési koncepciója, ez egy 2014-es dokumentum, és 2018-ban a főváros és a kormány kötött egy 15 pontos megállapodást a további együttműködésre. A választási eredmény ezeket a dokumentumokat hogyan érinti?
Miután az első az egy fővárosi közgyűlési határozat, ezért a fővárosi közgyűlési többség tud arról határozni, hogy ezt fenntartja, megváltoztatja, új célokat tűze ki. A második az pedig kifejezetten egy Talós István főpolgármester és Orbán Viktor miniszterelnök között létrejött megállapodás. Az egy politikai megállapodás, ilyen értelemben nem közjogi, tehát az ő kettejük között érvényes, illetve a jelenlegi magyar kormány és a jelenlegi fővárosi városvezetés közötti politikai szándéknyilatkozat.
Ez azt jelenti, hogy ez Talós István főpolgármestersége idejére érvényes, mint ahogy a szövegben ez olvasható. Így tehát ezt szó szerint kell venni.
Így van.
Közfejlesztések tanácsa, amit ez a dokumentum állított elő, ennek a működését érintheti a választási eredmény? Mert hogy ez része ennek a megállapodásnak.
Önmagában azt talán nem érinteni, de a közfejlesztések tanácsának addig van értelme, amíg a főváros vezetése minden vita ellenére, ami Talós főpolgármester úrral is volt az elmúlt időszakban, és néhány területen ma is fennáll, de mindezen viták ellenére, amíg partnernek tekinti a kormányt a főváros vezetése, addig van értelme a fővárosi közfejlesztések tanácsának. Az nem egy vitafórum, hanem egy olyan fővárosfejlesztési fórum, ahol a kormány is azt vállalta, hogy minden Budapesttel kapcsolatos, a központi költségvetési forrásokból megvalósuló fejlesztést bemutat, vita tárgyává tesz, és a főváros együttműködését és egyetértését kéri hozzá, és a főváros ugyanezt vállalta a saját részéről.
Játék a lehetőségekkel, de hogyha Talós István a főpolgármester, de nincsen többsége, vagy fordítva. Nem ő a főpolgármester a következő választás után, de van a Fidesznek többsége a közgyűlésben. Mi történik ezekkel a dokumentumokkal? Az először megválaszolt, de a megállapodás...
Én ilyen horror forgatókönyvekkel nem szeretnék foglalkozni, tehát én úgy látom, hogy ma semmilyen okunk nincs arra, hogy ne a papírformából induljunk ki. A papírforma pedig az, hogy Talós István újabb 5 évre bizalmat kap a budapesti választópolgároktól. Szerintem nagyon nehéz azt állítani, hogy ő az elmúlt 9 plusz 16 évben, hiszen ne felejtsük el, hogy ő 16 évig a 3. kerület polgármestere volt, és 9 éve pedig Budapest főpolgármestere, ne bizonyította volna az alkalmasságát a városvezetésre, és ehhez azt is tegyük hozzá, hogy még a velünk legkritikusabb fórumok, újságok is, médiumok is azt elismerik, hogy Budapest az elmúlt egy évtizedben Talós István főpolgármesterség alatt rendkívüli fejlődésen ment keresztül. Az az Economist, ami a legdurvább, a becsületsértés határán is túlmutató cikket írta a magyar kormányról 3 hete, az 1 héttel ezelőtt Budapestet Európa leggyorsabban fejlődő és legélhetőbb városának nevezte. Tehát én gondolom, hogy ma minden vitán felül áll, hogy Budapesten sokkal több történt az elmúlt 9 évben, mint az azt megelőző 2 évtizedben, de akár 4-et is mondhatnék.
Talós István birkózta ki a kormányból? Vagy közös munka? Mert mind a kettőnek
természetesen
van
a kormánynak mindig is, a kormány mindig is úgy tekintett Budapestre, vagy legalábbis a polgári kormány mindig úgy tekintett Budapestre, mint a nemzet fővárosára. De azt nem lehet vitatni, hogy néhány olyan esetben, amikor többlettámogatásról volt szó, amikor adósságelengedésről volt szó, amikor a fővárosnak juttatandó plusz forrásokról volt szó, akkor Talós István a kormánnyal szemben is hatékonyan tudta a saját vagy Budapest érdekeit képviselni és érvényesíteni. Tehát ilyen szempontból ő a Fidesz által támogatott független főpolgármester jelölt, és ez az ő működésének is megfelel. Saját maga is sokszor elmondta, hogy konzervatív emberként sosem volt kérdéses, hogy hova tartozik, de az is látszott számtalan politikai vitában, hogyha kell, akkor a kormánnyal szemben is a főváros által a helyesnek tartott érdekeit képviseli.
Számol azzal a kormány is, hogy Talós Istvánnak több szavazata van, mint ahányan fideszes szavazók vannak a fővárosban?
Hát én ezzel nem, hogy számolok, hanem én ebben egész biztos vagyok.
Mennyivel többen számolnak?
Hát ugye a mostani kutatások azt mutatják, hogy jóval 50% fölötti Talós István támogatottsága, míg az összes többi jelöltnek a támogatottsága az mindegyikén 40% alatt marad. Tehát, hogyha ezeket figyelme vesszük, akkor azért ez látszik, hogy a Fideszhez képest több mint 10%-kal nagyobb, jóval több vagy több mint 10%-kal, attól függ, melyik választás, az európai parlamenti, vagy az országgyűlési parlamenti választást vesszük-e alapul, de 10-15%-kal több támogatottsága, magasabb a támogatottsága a főpolgármester úrnak.
És a nyilvános kutatási eredmények azok passzolnak a Fidesz saját eredményeivel, már hogyha vannak ilyen.
Sokféle nyilvános kutatási eredmény van. Azt hiszem, hogy talán Karácsony Gergely korábbi munkahelyének kutatásai eltérnek a többi kutatástól, de még ez a kutatóintézet sem merte azt állítani, hogy ne Tarlós István vezette maga biztosan, de ott van legkisebb a különbség. Én azért mérsékelt jelentőséget tulajdonítok a közleménykutatók felméréseinek. Van, amelyiknek adok a véleményre, van, amelyiknek a véleményre kevesebbet adok, de azt nem hiszem, hogy ebben az országban, vagy ebben a városban tömegesen élnének emberek, akik megnézik a közleménykutatást, és azt szerint szavaznának. Tehát ennek a jelentősége másodlagos.
Hogyan hat a parlamenti munkára és a kormány által beterjesztendő törvényekre az, hogy a később fog kezdődni az ülésszak választás miatt? Sűrűbb lesz?
Hát nyilván sűrűbb lesz. Lehet, hogy lesznek törvények, amelyek tavaszra maradnak, de legyünk őszinték, egy ciklus első felében vagyunk, mondjuk, hogy a második negyede kezdődött el ennek a parlamenti ciklusnak. Tehát olyan nagyon semmi nem sürget bennünket, ami igen, azt el tudjuk fogadni az őszi ülésszakban is, valószínűleg így majd a karácsonyhoz sokkal közelebb fejezi be az ülésezését az országgyűlés, amit meg kellő alapossággal nem lesz ideje az országgyűlésnek megtárgyalni, vagy adott esetben a előterjesztő minisztériumoknak a parlamentbe benyújtani, azt tavaszra marad.
Ez nem úgy igaz, hogy a ciklus elején kell a legnagyobb lépéseket megtenni, mert akkor még biztosan megvan az a választási többség, ami később bármi miatt csökkenhet.
Hát főszabályként igen, csak nekünk el a sajátos helyzetből adódóan ugye három különböző választás is volt az elmúlt másfél évben, tehát az országgyűlési választásokat bő egy évvel követték az európai parlamenti választások, majd most újabb 4 hónappal később önkormányzati választások is voltak. Ennek ellenére én szerintem a kormány nagyon sok mindent elvégzett az elmúlt másfél évben, is nehéz döntésektől sem riadtunk meg. Tehát ha valaki visszagondol az elmúlt egy év történéseire, politikai döntéseire, akkor alig ha lehet a kormányt azzal vádolni, hogy a jó európai parlamenti vagy önkormányzati választási eredmény miatt ne hozott volna meg akár nehéz döntéseket is.
Felsőoktatással kapcsolatos kutatási hálózattal kapcsolatos ilyen típusúakra gondol?
A munkatörvénykönyvének a módosítására is gondolok, de hát még itt a lakáskasszával kapcsolatos döntés is olyan volt, amely szerintem világos érvelés mentén világos lábakon állt, de egy vitatott döntés volt. Tehát mindazokat az ügyeket, amelyeket úgy gondoltuk, hogy az ország érdekében áll és meg kell hozni, azokat meghoztuk tekintet nélkül arra, hogy az egyébként az előttünk álló éppen aktuális választáson a Fidesz népszerűségének jót tette, vagy sem.
Milyen kétharmados törvényeket visznek be leghamarabb most, hogy látják? Kész van-e már a terv?
Nem látok olyan tömeges törvényhozási igényt, ami a kétharmados jogszabályokra vonatkozik. Nyilván eddig is volt ilyen, ezután is lesz ilyen, de tehát hasonló törvényhozási menetrendre számítani, mint ami 2010 őszén, 11 egészében és még 12-ben is az országgyűlés jellemezte, arra szerintem nem kell. Én azt tudom állítani, hogy természetesen embernek van kétharmados többsége, akkor a demokratikus akaratnyilvánítás következtében helyes is, hogyha él ezzel, okosan kell élni, de helyes, ha él ezzel, de a magyar kormány nagyon jól el tudná kormányozni az országot akkor is, hogyha 51%-os parlamenti többsége lenne.
Médiatörvény módosítására készülnek?
Konkrét módosítást eddig senki nem nyújtott be az országgyűlés elé, ettől még természetesen kizárva semmi nincsen. Alapvető koncepcionális változtatásokra a médiatörvényben nem készülünk.
Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz került a felsőoktatás irányítása. Milyen más változásokat terveznek még?
Hát egyelőre én nem látok olyan változtatást, ami a kormányzati szerkezetet érinteni. Értékelten nyilván a miniszterelnök bő egy év után a kormány munkáját májusban, júniusban. Majdnem minden miniszterrel hosszabb beszélgetést is folytatott, sokszor államtitkárokkal is, és azt tudom mondani, hogy ennek következtében alapvetően megmaradt az eddigi kormányzati struktúra, ahol váltásra került sor, ott gyakorlatilag már 2018-ban is egy éles vita volt, vagy talán az élesség az félreérthető lehet, hogy nem az egymással szemben álló felek vitatkoztak élesen egymással, az állítások álltak élesen egymással szemben. Az egyik álláspont az volt, hogy a jelenlegi helyzetében az országnak a jelenlegi gazdasági növekedés és az európai gazdaságban mutatkozó kihívások mellett a felsőoktatást közelebb kell hozni a gazdaság igényeihez. Másik pedig hagyományosan azt mondta, hogy ez a humántárca része. És akkor egy felemás, mondani összfér megoldás született. Mindenki egyetért, ahol többségében a felsőoktatás az emminél maradt, de mindenki egyetértett azzal, hogy ennek az egységes kezelése az jobb lenne, és egy év elteltével súlyosabbnak láttuk, vagy a miniszterelnök úr súlyosabbnak látta azokat az érveket, amelyek a gazdasághoz való, a felsőoktatás gazdasághoz való közelítését mutatták, vagy igazolták, vagy támasztották alá.
Eredményeket vár a miniszterelnök ettől a gazdasághoz való közelítéstől? Tehát teljesítmény, pénzt, mit vár tőle?
Azt látjuk, hogy most már egy 2-3 éve legalább akkora gond a munkaerő hiány, mint amekkora a munkanélküliség. Tehát még mindig vannak munkanélkül, de ahhoz képest nagyon kevesen, amennyien mondjuk a 2010-es kormányváltáskor voltak. Több mint 800 000 emberrel többen dolgoznak majd Magyarországon, mint dolgoztak 2010-ben, és azt látjuk, hogy a gazdaság ereje, további növekedési potenciája az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy a felsőoktatás milyen formában tud és milyen hatékonysággal tud választ adni a gazdaság igényekre. Tehát erre is tekintettel kell lenni, de ez azért egy nehéz kérdés, azért nem egy egyértelmű vita, mert eközben független attól, hogy az ITM-nél lesz a felsőoktatás, természetesen azokat a szakokat is fenn kell tartani, amelyeknek nem a gazdasági versenyképesség, hanem mondjuk a magyar vagy európai kultúra megőrzése szempontjából van egy jelentősége, vagy ami csak közvetettebb módon, de mégis hatalmas mértékben szolgálja a versenyképességet, például az, hogy az oktatás minél magasabb színvonalú legyen, és akkor a pedagógus képzés kérdésénél vagyunk rögtön. Tehát azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a felsőoktatás akár az MI-nél van, akár a vagy Innovációs és Technológiai Minisztériumnál van, számtalan olyan kérdés van, ahol a másik tárca által képviselt értékekre is tekintettel kell lenni.
Ez most már egy eldöntött dolog, innen nem lehet visszajönni.
Ez eldöntött dolog.
Eldöntött dolog. Milyen eredményeket és milyen távon várnak ettől nyilván ahhoz, hogy a gazdaság számára szakembereket képezzenek, az nem egy éves folyamat.
Nem, hát a felsőoktatásban nyilván, hogyha egy változtatás ma megtörténik, akkor legkorábban 6 év múlva fogjuk annak a használat élvezni. Ezt egyébként látjuk most néhány esetben, ahol korábban helyes döntés született, például az orvosképzés keretszámainak a növelése, az ma megkönnyíti az ország orvosokkal való ellátottságát. Tehát most először végeznek azok az orvosok, akik már a megemelt keretszámok, akiket már a megemelt keretszámok szerint vettük föl. Azt is látjuk, hogy a duális szakképzés bevezetése hasznos volt, és jól szolgálja a gazdasági növekedést, és táplálja a külföldi befektetéseket. Ilyen döntésekre gondolunk nyilván a jövőben is.
Közoktatásban pedig Moruzs Zoltán államtitkári rangban fogja felügyelni a területet. Erre miért volt szükség?
Szerintem a közoktatás nem vitásan megér egy államtitkári rangot, így meg aztán még nehezebb lenne ezen vitatkozni, hogy a felsőoktatás egy másik tárcánál van. Tehát ha belegondolunk a terület fontosságába, arra 100-et is jóval meghaladó létszámra, aki ezen a területen ma dolgozik, akkor azt mondhatnám, hogy volt már olyan kormány, ahol miniszter felügyelte ezt a területet. Tehát szerintem kritika legfeljebb azért érhette volna a kormányt, hogy eddig csak helyettes államtitkárként felügyelte ezt a területet Maruzsa Zoltán. Szerintem az ő szakmai hozzáértéséhez kétség nem férhet, és azt reméljük, hogy a következő hónapokban az is be fog bizonyosodni, hogy ez a fajta a miniszterhez való közelebb vitel a területnek, hiszen egy államtitkár közvetlenül a miniszterrel tartja a kapcsolatot, az a pedagógusok számára is előnyös lesz.
Mit várjanak a pedagógusok ettől a rangemeléstől a kormányban?
Hát ennek azért elég közvetetten lehet a hasznait megtapasztalni, de mégiscsak az ő területüket felügyelő államtitkár az mostantól közvetlen kapcsolatban áll a miniszterrel. Nyilvánvaló, hogy olyan fontos döntések állnak előttünk, mint a nemzeti alaptantervnek a megalkotása, az is nyilván, hogy a pedagógus életpályában a béremeléseket is folytatni kell, arról tárgyalunk, vagy tárgyalni is kell, hogy ez milyen mértékben valósuljon meg. Tehát ezekben egy államtitkár tudja a kormány érdekeit képviselni az ő irányukba, és ha szükséges, akkor az ő véleményüket, érdekeiket a kormány felé.
Hol tart a nemzeti alaptanterv? Időnként olyan hírek jönnek, hogy ez már tulajdonképpen kész van, másnap jönnek, hogy még nincs kész, csak munkaverzió van belőle.
Miután egyenlőre még kormány elé nem került, azért készül. Ha jól tudom, akkor az idei évben a tervezet az alkalmas lesz arra, hogy a kormány is megvitassa.
Kell a kormányon kívül bárki másnak megvitatnia a nemzeti alaptantervet, vagy a kormány felelőssége?
Egyértelműen a kormány felelőssége.
A kormány maga dönthet arról, hogy miért a nemzeti alaptanterv.
Igen.
A filmügyi kormány...
Nyilván, bocsánat, csak annyit hozzátéve, hogy most is úgy készül maga a nemzeti alaptanterv, hogy a pedagógus szakmából álló bizottságok dolgozzák ki az egyes részterületeket, tehát amit mi kapunk, az kvázi, amit a pedagógus szakma a szaktárca irányítása mellett letesz a kormány asztalára, és ezt tudja a kormány megvitatni.
De akkor ez nem az a műfaj, amit társadalmi vitára kellene bocsátani még a munkaverzió státuszában.
Természetesen itt is azt a lehetőséget, hogy mindenki hozzászóljon, meg kell adni. Mint látjuk, azért Magyarországon a demokratikus vita bármilyen fontosabb kormány döntésnél nem elkerülhető, és ez helyes is, hogy így van. Tehát ez alapvetően egy pedagógus szakmai kérdés, és van természetesen olyan, ahol értékválasztás kérdése is.
A filmügyi kormány biztos mennyiben változó feladattal viszi tovább Andy Vajna örökségét? Mert ez egy markáns örökség.
A feladat alapvetően nem fog megváltozni. Ami változás lesz, az az, hogy a TV-filmekre létrejött ugye egy külön grémium, ami az NMHH-n, tehát Nemzeti Média és Hírközési Hatóságon belül jött létre. És ezt egy tavalyi törvénymódosítás hozta létre, és miután a jelenlegi helyzetben praktikusabbnak látszik a kettőnek az együttes kezelése, ezért még a jelenlegi terveink szerint ez például lehet egy médiatörvény módosítás, azért mondom, hogy ez nem stratégiai vagy strukturális módosítás, de akár ez is a kormány biztos felügyelete alá vonható.
Történelmi televíziós filmeket kell majd gyártani?
Kelleni semmit nem kell, de lehet.
Lehet.
Tehát,
de eddig nem lehetett?
Hát eddig is lehetett, csak kevés készült. Én örülnék, ha több készülne, hogyha ezek jó minőségben készülnek, de azért tudunk az elmúlt évekből jó néhány példát mondani, akár sok által nézett nagy sikerű filmekre is. Talán a első olyan nagy film volt, ami a svábok elüldözéséről szólt, az Örök tér, és sok százeren megnézték, tehát vannak jó példák, és még nyilván lehetne többet is említeni. Örülnénk, hogyha több ilyen készülne.
De látnak erre egy ilyen társadalmi igényt a történelmi filmek iránt?
Igen, szerintem ilyen igény van. Tehát, hogyha Andy Vajnát említette, szerintem nem lehet vitatni, hogy ha bármi említésre méltó volt a posztkommunista vagy szocialista kormány 50. évfordulójában túl az utcai rendőrök által alkalmazott utcai erőszakon és szemkülövetéseken, bármilyen pozitívumot keresünk, akkor például a Szabadságszerelem az ilyen volt, aminek részleteiben az a film is lehet vitatható, sőt vitatandó, mondjuk szereplőválasztásában, de hogy összességében sok százer emberhez vitte el az 56-os forradalom üzenetét, ezt alig ha lehet vitatni.
Ebben a pillanatban milyen forgatókönyvekkel számol a magyar kormány Brexit ügyben, mert Londonban eléggé turbulens viszonyok vannak?
A miniszterelnök úr említette, hogy a Brexit kapcsán már nem tudjuk, hogy hol vannak a politika határai, és hol kezdődik a szórakoztatóipar. Tehát valóban, ami verzióként itt az elmúlt hónapokban a Brexit kapcsán a politikai vitákban megjelent, azt korábban elképzelni se tudtuk volna. Szerintem ma még mindig az a legvalószínűbb, hogy október 31-ével a britek elhagyják az Európai Uniót, de ennek az esélye mégiscsak ahhoz képest csökkent, amit néhány héttel ezelőtt mondtuk volna, hiszen ma írta talán már alá a királynő azt a törvényt, ami ezáltal hatályba is lépett, ami arra kötelezi a hivatalban lévő brit kormányt, hogy megállapodás nélküliség esetén kérjen halasztást, amihez természetesen, amire csak akkor van lehetőség, hogyha az Európai Unió valamennyi állam és kormányfője hozzájárul, tehát akár egy kormányfő is ezt megvétózhatja, de pillanatnyilag a britek részéről van egy olyan parlamenti döntés, ami már törvénye is vált, ami a kormányt erre kötelezi.
De hát az Európai Uniót kötelezi bármire is bármilyen brit törvény?
Semmit. Az Európai Uniót semmire sem kötelezi. Még azon is van egy vita, hogyha jól látom, hogy a brit kormányfő úgy gondolja, hogy őt kötelezi ez a törvény valamire, és hogyha ő ezt nem így gondolja, akkor ez egy újabb az európai jog talaján álló vita, hogy akkor van-e kérelem. Tehát végső soron mégiscsak a szerződés alapján az az értelmezés látszik helyesnek, hogy a brit kormányfőnek kellene aláírni a kérelmet, hiszen az Európai Unión belüli együttműködés, az kormányok közti együttműködés, bármilyen döntést hoz a brit parlament, az a brit jogra tartozik, hogy mi van akkor, hogyha ő ezt a döntést nem követi. Tehát még onnan is van számtalan tisztázandó kérdés, de abban nincs vita, hogy a két év utáni meghosszabbítás, amire egyszer már sor került, arra csak akkor van lehetőség most is, tehát október 31-ig, hogyha valamennyi állam és kormányfő ezt jóvá hagyja, és ha van ilyen brit kérelem. Tehát a két feltételnek együttesen kell fennállni.
A brit miniszterelnök azt mondja, hogy ő ugyan nem kéri még egyszer, csak a testén keresztül lehet ilyet beadni. Az európai állam és kormányfők azok, ha volna ilyen kérelem, amit most Boris Johnson nem akar, akkor belemennének? Van valami többségi álláspont? Ami ráadásul, nagyon, amihez egységes kell?
Nagyon nehéz ezt megmondani, mert ha logikusan szemléljük a helyzetet, akkor azt a kérdést kell feltenni, hogy mi fog akkor változni, hiszen a brit parlamenti döntés az arra kötelezi a kormányt, hogy január 31-ig kérjen újabb haladékot. Nagyon nehéz megmondani, mi fog akkor addig változni. Azt természetesen lehetséges, hogy olyan helyzet előállhat, hogy a most elnapolt brit parlament október 14-én, 5-én újra összeül, és akkor majd kétharmados többséggel ki tudják írni az új választásokat, nyilván már október 31-e utánra, és ebben a helyzetben sokszorosan elviekben, de előállhat egy olyan többségi, vagy akár egyhangú vélemény az Európai Unióban, hogy adjuk meg a lehetőséget egy választások után felálló új brit kormánynak, hogy a kilépésről tárgyaljon.
De nem tudni még, hogy egyáltalán ez a helyzet előáll.
Tehát annyi bizonytalansági tényező van ma, ami sose volt. Tehát az első kérdés az az, hogy a hatályba lépett törvényt kötelezőnek tartja-e magára nézve a brit kormány, bármilyen furcsának is tűnik ez, követi a brit miniszterelnök, ha nem követi, akkor van-e kérelem, benyújthat-e más ilyen kérelmet, és megvan az egyhangú támogatása 27 másik tagállamban arra, hogy a hosszabbításhoz hozzájárjunk, mert bármelyik, akár a legkisebb tagállam is, hogyha vétóval él, vagy nem támogatja a meghosszabbítást, akkor a Brexit október 31-ével bekövetkezik.
Az unióban élő britek és a náluk élő uniós állampolgárok sorsa, jogi helyzete ennél világosabb?
Sokkal. Sokkal, mert a Magyarország gyűlés még a tavaszi időszakban minden olyan törvényt elfogadott, ami a viszonosság alapján a már most az Egyesült Királyságban munkát vállaló magyaroknak és a Magyarországon munkát vállaló briteknek is garantálja azt, hogy változatlan jogosultságok mellett folytathassák a munkájukat.
És ez betonba van öntve, ezt semmilyen brit változás nem változtathatja meg elméletileg?
Természetesen formálogikailag mindig lehet új megállapodást kötni, megállapodást felmondani, de ezt nem látszik veszélyeztetetnek, tehát nincs ma olyan komolyan vehető politikai erő Nagy-Britániában, ami ezeket a kétoldalú egyidejűleg hatályba lépett szabályozásokat felül akarná írni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.